Kedves hallgatóink, digitális vallás a hálózati kommunikáció hatása a vallásra. Ezzel a címmel tartott előadást dr. Andok Mónika, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció tudományi tanszékének vezetője, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián a kollégiumi esték sorozat részeként. A téma választásról a sorozat szervezője, dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény oktatója nyilatkozott rádiónknak.
Úgy esett a választás a témakörre, hogy borzasztóan aktuális egyrészt. Másrészt Andok Mónikának, az előadónknak, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció tudományi tanszékének a vezetője, nem a régiben jelent meg a témában egy nagyon izgalmas, új kutatási eredményeket bemutató kötete. Ennek a egyik bemutatóján én is ott voltam, és akkor gondoltam azt, hogy na ezt a könyvet, ezt az előadót ide patakra, ebbe a sorozatba elhozom, és hál' Istennek Mónika vállalta is ezt az előadást. Talán ugye a hallgatók, nézők is tudják, hogy a Sárospataki Füzeteknek egy nagy tematikus száma foglalkozott ezzel a kérdéssel éppen a Covid időszaka alatt. Ez a számunk, hogy pestiesen fogalmazzak, nagyot futott, vannak egyetemek, ahol kötelező irodalomként használják, és azt gondoltam, hogy ezt az egész tematikát folytatni kellene, akkor is beszéltünk róla az alkotókkal, hogy ezt folytatni kellene, és ez egy jó alkalom arra, hogy lépjünk tovább. Eltelt egy bizonyos időszak, már van pici rálátásunk, ugye itt jelen kutatásról van szó, tehát ez a rálátás már ahhoz elég, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy mi történt, hogy történt, és ennek az újrakezdésnek, újragondolásnak egy nagyon jó lendületet adhat Mónikának az előadása.
Dr. Andok Mónika, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció tudományi tanszékének vezetője, már régóta kutatja az egyház megjelenését a hálózatos digitális világban, amelynek egy újabb oldalát nyitotta meg a koronavírus járvány, amikor a bezártság miatt minden egyház megpróbálta a digitális platformokon tartani a kapcsolatot közösségeivel.
Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok, ahol van egy kutatócsoport, amelynek kultúra, vallás és média az elnevezése, és ez a kutatócsoport már több mint 10 éve foglalkozik azzal, hogy a vallás milyen módon tud megjelenni a társadalmi kommunikációban, milyen módon tud megjelenni a nyilvánosságban. Ugye hiszen a szekularizációs elmélet az azt hirdette, hogy a vallási meggyőződés, az egyházhoz kapcsolódó tapasztalatok, azok visszaszorultak a magánéletbe, az egyház az kiszorult a tulajdonképpen a közszférából, a közösségi életből, és a magánélet tereiben jelenhetett meg. Igen ám, de ez a szekularizációs tézis, amelyet a modernitáshoz kötöttek, ez igaz volt, de csak Európára. Nem volt univerzális érvényű, hiszen az Egyesült Államokban, vagy hogyha akár a keleti világot nézzük, akkor ott a szekularizáció nem ment végbe, a modernizáció viszont igen. Tehát arra jöttek rá tulajdonképpen az 1980-as évek végétől a vallásfilozófusok, illetve a teológusok, hogy a szekularizációs tézisnek van egy nagyon erős kritikája, és igazából ami Európában történt, az a kivétel, és nem az az univerzális. És a mi kutatócsoportunk az azzal foglalkozott, hogy hogyan tud megjelenni Magyarországon, Közép-Európában az egyház, illetve a vallási tematika különböző média vagy mediatizált felületeken. Ez kiterjed arra is, hogy milyen a vallásnak a reprezentációja, ami igazából nem túl kedvező, hiszen a vallásnak, az egyházaknak nem önreprezentációjáról van szó, hanem a média szakma által kontrollált reprezentációjáról. Tehát nem arról van szó, hogy a média munkatársai gonoszak lennének, vagy manipulálni szeretnének minket, hanem arról van szó, hogy a média magnak más a logikájuk, mint az egyházi logika, vagy a hétköznapi észjárásunk. Nyilván hírértéke annak lesz, ami normasértőbb, ami drámaibb, ami jobban megragadja az embereket, és ebből a szempontból az egyháznak a jó történetei, a vallásoknak a jó üzenetei nehezen furakszanak bele a top témák és a tematikák közé. Mindazonáltal nem csak a hírműsorokban, de ugye a populáris kultúra műfajaiban, tehát filmekben, akár valóságsókban is megjelenhet az egyházi téma, de nem egyházias formában. Tehát megjelenik a moralitás, megjelenik az, hogy mi a helyes és mi a helytelen, csak ebből nem az egyházi tanítás szerinti útmutatás, hanem a forgatókönyv szerinti útmutatás szerint haladunk. Mindazonáltal például az amerikai populáris kultúrában számos olyan filmet találunk, ahol a hősök, a főhősök nagyon szépen és nagyon példamutatóan felvállalják az egyházi hovatartozásukat. Ugye tényleg a Sandra Bullock híres filmjében, ahol az afroamerikai szuperbajnokot örökbe fogadja, tehát az mindenkinek kedves a szívének. Tehát ezzel a tematikával magával már több mint 10 éve foglalkozom, de éppen a koronavírus járvány idején indult egy nagy projektem, és nagyon kapóra jött, szörnyű ezt kimondani, de nagyon kapóra jött az a kényszerű átállás, amit 2020 márciusában tulajdonképpen az összes magyarországi egyház kénytelen volt megvalósítani, tehát azt, hogy a személyes találkozásra épülő alkalmak, legyenek azok szakrális hitéleti alkalmak, vagy közösségi alkalmak, azok átkerültek a digitális szférába. Ez egy kényszerű lépés volt. Az első lezárások idején ez inkább még nyögvenyelősen ment, nehezen indult be, de ahogy ugye másfél évet kisebb-nagyobb megszakításokkal a digitális felületen kellett töltenünk, vagy részben ott kellett töltenünk, ez nagyon sok tapasztalatot jelentett, úgy az egyházak, a munkatársak és a hívő emberek, a befogadók részéről, hogy mi az, ami átadható, mire jó ez, és mi az, amire nem tudjuk használni, mi a közösségiségben, a szakralitásban az a komponens, ami nem tud megjelenni média felületen, bár minden jó akarat mellett is. És amit jó látni, az az, hogy a pozitív hozadékból nagyon sok minden megmaradt most már a COVID lejárta után is.
Ugye volt ez az említett COVID helyzet, a kényszerű helyzet, ahol olyan lelkipásztorok is meg kellett, hogy tanulják ezt a digitális világot, akik nem voltak eddig annyira benne, a személyes találkozásoknak voltak az alakjai. Hogyan látta, mit használtak leginkább? A közösségi médiát, a videó megosztó oldalakat, melyek lettek a nyertesei, úgymond ebben az egyházi vonulatban?
Az első időszakban igazándiból azoknak, akik idegenkedtek ettől a médiumtól, ott az élő közvetítésnek a bevett módjai, tehát a Facebook és esetleg a YouTube volt az, ami vitte a pálmát, de nagyon hamar rájöttek arra, hogy nem biztos, hogy ez a két platform a legjobb. Egyébként nagyon érdekes, hogy a hívők részéről, a befogadók részéről volt egy olyan értelemben pozitív visszajelzés, hogy nem is a technológia professzionalitása volt a legfontosabb. Tehát nem az adta a hitelességet, nem attól lett valami hiteles, hogy éles volt a kép, jó volt a hang, nem dőlt le a közvetítéshez használt telefon, hanem valahogy az atyáknak vagy a prédikátoroknak a hitelessége, amelyet már offline megszereztek, azt vitték tovább, még ha gyengébb technológiai körülmények között is. És ugye a hálózati kommunikáció felületein az nem egy ártatlan, nem egy tét nélküli választás, hogy melyik platform mellett teszem le a voksomat, mert az, hogy melyik platform milyen interakciót kínál fel, ezt így mondanánk kommunikációelméleti terminus technikusszal, tehát, hogy nem csak kommentelni tudok, lájkolni tudok, hanem be tudok valamilyen módon kapcsolódni, és nem csak a fő tartalomba, hanem a mellettem virtuálisan ott ülő közösségem különálló tagjaihoz is tudok-e szólni, ezt platformról platformra változik. Úgyhogy az elején még a nagy szolgáltatók voltak a nyertesek, de a COVID második vagy a harmadik hullámában már nem feltétlenül Magyarországon, de az Egyesült Államokban saját platformokat kezdtek kialakítani, amelyek a közösség igényeihez igazodtak. Tehát az volt az elsődleges, hogy a közösségünk, amely együtt volt offline, az mit szeretne, és ahhoz keressünk egy online megoldást. Egyébként az intézményes egyházak pedig nagyjából a második hullámra végig gondolták azt, hogy mi az autoritásukból, amit szeretnének kiengedni, vagy kényszerűségből kiengednek, és mi az, amit nem szeretnének, biztonsági okokból, adatbiztonsági okokból, és így tovább, és ezt nagyjából minden egyház szabályozta, vagy a legtöbb egyház szabályozta, hogy akkor milyen platformon és milyen körülmények között történjen a közvetítés.
Mi fogyasztóként azt is tapasztaltuk, hogy műfajilag is változott némileg maga a közösségnek a megszólítása, tehát igazodott egy kicsit ez az újfajta platformhoz. Megjelentek a rövidebb igehirdetések, amelyek fogyaszthatóbbak, pár percesek, tehát akár egy reggeli kávé mellett meghallgathatók. Ezt mennyire lett elterjedt?
Kétségtelen, hogy ez a diverzitás is érződik, hiszen a 2020-as lezárás az egy nagyon nehéz időszakban érte az egyházakat, a húsvét időszaka előtt, tehát nagybőjt időszakában. Ráadásul a további egyházak Magyarországon, a zsidó egyház, illetve a keleti egyházak tekintetében, az iszlám egyház tekintetében is ünnepi időszakra esett, amelyben nem lehetett csak arra koncentrálni, csak arra hagyatkozni, hogy a klasszikus vasárnapi egyházi alkalmakat közvetítsék, hiszen a lelki felkészülést is meg kellett valahogy oldani. És erre a egyházanként, illetve a katolikus egyházon belül szerzetes rendenként nagyon eltűr és nagyon szép megoldások születtek, ami amiben az irodalom, a zene, a komoly zene beemelődött, a pici elmélkedés, az olvasmány élményeknek a megosztása, és valóban azzal is szembesülniük kellett az egyházaknak, hogy a közösségi médiában a hálózaton fogyasztott tartalom hossza az nem egy óra. Az nem másfél óra, nem egy óra, hanem az néhány perc. Néhány percet tudnak odaadni a figyelmükből a hétköznapjaikban az emberek, és ehhez, amiben lehetett a napi ige olvasással, vagy pici szakaszokkal igazodtak is az egyházak.
Nagyon divatossá vált mostanában, főleg a fiatalok körében egyébként érdekesen, már a hosszáról beszélgetünk ezeknek az alkalmaknak, például a podcastek. Tehát, hogy azok, ha olyan érdekes témát feszegetnek, akármilyen ingerszegény is a környezet, ha izgalmas témát feszegetnek a fiatalok, akár másfél órát is képesek hallgatni belőle. Ebben sikerült-e előrelépni, mert látok egyébként egyházi podcasteket is.
Valamelyest igen, de ez feltételezésem szerint, erre nincsenek bizonyítékaim, ez nem a Covid-dal függ össze. Mert a Covid idején ugye a bezártság miatt egy vizuálisan is ingerszegényebb környezetben éltünk, és akkor csak a hangokra hagyatkozni az kevés. Tehát a podcastek azok olyan tevékenységnek a kísérő tevékenységei lehetnek, mint például a sport, amikor a szabadban vagyunk, sétálunk, és nem feltétlenül a madárcsicsergésre szeretnénk figyelni, vagy tömegközlekedési eszközön, amikor a fél órában a metrón nem a szomszédom arcát szeretném nézni, és nem élőadásba szeretnék rádió anyagokat hallgatni, akkor a fiatalok már a podcasteket fogják előnyben részesíteni, ez így igaz, és ráadásul az online rádiózás is már nagyon erősen megszorongatta a podcast fogyasztás. A médiakutatók erre azt mondják, hogy ha élőadást hallgatok rádióból, az számomra azt jelenti, hogy csatlakozom abban a pillanatban a világhoz. Viszont, hogyha más tartalmakból válogatok, az azt az üzenetet is hordozza, hogy most egy kicsit szeretnék elgondolkodni valaminek, kicsit szeretnék magamba lenni, még akkor is, hogyha sokan vannak körülöttem.
Melyek maradtak azok a jó gyakorlatok, amelyek megmaradtak, és esély van arra, hogy akár tovább is fejlődjenek?
Az egyik gyakorlat az online közvetítéseknek helyenkénti megtartása a vasárnapi szertartások tekintetében. Ennek a megtartása, vagy megmaradása az azért komoly mérlegelést igényelt, hiszen ott volt a félelem az egyházak részéről, hogyha online közvetítik a szertartásokat, akkor ki fog offline elmenni. Tehát, hogy akkor ez bizony veszteséggel fog járni. De ha belegondolunk abba, hogy utazás közben vagy az időseknek ez mekkora segítség, akkor az, hogy nem mindenki, de néhány közvetítés megmarad, az fontos. A másik nagyon-nagyon nagy előnye az az, hogy akár tetszik, akár nem, a fiatalabb generáció az online világban él. Ha az online világban nem vagyunk jelen, akkor nem fog az egyházakkal találkozni. Nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert egyszerűen nincs előtte. Mert az egy olyan másik környezet, egy olyan virtuális környezet, amelyben csak azok tudnak megmutatódni, akik felvállalják azt, hogy ott jelen lesznek. Tehát a blogolás az egyházi részről is elindult, közösségek tekintetében, és egy-egy meghatározó egyházi vezető tekintetében is.
Hogy valamelyest az egész profibbá váljon, hiszen oktatásban is dolgozik, ráadásul a kommunikációs területen, hogy beépülhet-e ez az egyházi oktatásba, tehát az, hogy fölkészítsünk arra egyházi személyeket, hogy jól tudjanak kezelni, hasznosan tudjanak kezelni ilyen platformokat.
Elfogult vagyok, és azt fogom válaszolni, hogy igen, tehát feltét nélkülözhetetlen. Tehát, hogyha nem csak, hogy meg akarjuk szólítani, de el akarjuk ütetni az üzenetünket, a szép és szerintünk az üdvösség szempontjából meghatározó üzenetünket, akkor nincs más lehetőség. Tehát akkor muszáj érteni a médiához, hiszen ha valaki ezt ügyetlenül csinálja, akkor az a paradox hatást fog elérni. Tehát azzal az egyházról és az üzenetről egy ügyetlen, egy rossz kép fog rögzülni a befogadóban. Ez azért különösen éles, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt, mert azért honfitársaink, vagy az embertársaink javarésze nem olyan családból jön, ahol a családi szocializációnak része a vallási szocializáció. Aki olyan családból jön, ahol ez nincs meg, ő kizárólag a média felületén keresztül tud találkozni az egyházzal, és kizárólag az a kép fog benne élni az egyházról, amit a médiumokban talál. A mainstream médiumokban ugye egy kevésbé kedvező egyházkép a hírérték negatív kiélezettsége miatt, és a szelekció negatív kiélezettsége miatt, a hálózati kommunikáció viszont azt a lehetőséget adja mindenkinek a kezében, hogy a saját maga képét úgy mutassa meg, ahogy ő maga szeretné. És ugye itt nem csak a megmutatásról van szó, hogy készítek egy ügyes anyagot, és azt feltöltöm, hanem azt is el kell érnem, és ma már ez a nehezebb, hogy rátaláljanak arra az anyagra. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a hálózati kommunikáció felületére egy perc alatt, amíg itt én egy mondatot kimondok, nagyjából nem túlszok, 50 000 évnyi anyagot töltenek fel. Ebben az 50 ezer évnyi anyagban meg kell találni azt a néhány percet, ami a valláshoz vagy a hithez kapcsolódik. Tehát itt a kommunikációnak már nem csak azok az aspektusai jönnek elő, hogy tartalomban mit kell elmondanom, hanem az is, hogy hogy tudom ezt ügyesen eljuttatni. Ez is egyfajta misszió, tehát régebben el kellett hajózni, és akkor azt a hajóutat kellett túlélni, most azt az utat kell, hát ha nem is túlélni, de minden esetre kitaposni, hogy mi, vagy hát nem mi, hanem az egyház a vallási üzenet kerüljön a hírfolyamokba, a feedbe.
Kedves hallgatóink, digitális vallás a hálózati kommunikáció hatása a vallásra. Ezzel a címmel tartott előadást dr. Andok Mónika, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció tudományi tanszékének vezetője, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián a kollégiumi esték sorozat részeként. Erről hallhattak az imént.